Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmá. Elfoglalva 254. dicséret első három versét énekeljük. A 254. dicséret így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Én szegény és nyomorult vagyok, siess hozzám, Istenem. Te vagy Uram segítségem és szabadítóm, ne késsél. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban köszönjük ezt a mai estét. Köszönjük, hogy egyre közelebb kerülünk karácsony ünnepéhez. Átélhetjük, hogy testé lett az íge, és te ráléptél erre a bolygóra, és így nem vagy távol tőlünk, és senkitől sem, aki keres. És te mondtad, hogy aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. És így vagyunk itt, Urunk, kereső és zörgető szívvel, abban a hitben, hogy megnyitott előttünk a kegyelem ajtaját, és adsz nekünk önmagadat, rád találhatunk, mert nélküled szomjas a szívünk. Nélküled, Urunk, nem látjuk igazán az irányt. nélküled megtéveszt ez a világ. Azt gondoljuk, hogy minden nagyon szép és nagyon jó, minden rendben van, de Uram, ha rád figyelünk, ha igéd a mi lámpásunk, akkor tudjuk, hogy bizony a gonosz erőteljesen munkálkodik napjainkban. És Uram, ahogy te láttad leszállni, lezuhanni a sátánt az égből, Uram, úgy látjuk, hogy itt van, lezuhant, vagy lezuhanóban van, és mindent megtesz azért, hogy elpusztítsa az embert, vagy föllázítsa ellened. És Urunk, azért könyörgünk, hogy végezd el, hogy ezekben a napokban a te igéd ne csak a fülig jusson el, hanem a szívig is. Hogy megrendüljünk, mint Ézsaiás. Hogy rádöbbenjünk, hogy elvesztünk nélküled. Ha nem éljük át a bűnbocsánatot. És Uram, könyörülj, hogy valóban megrendüljünk a te szereteted láttán, és neked adjuk az életünket, és minél többen neked adják az életüket. Mert te, Uram, azt akarod, hogy Krisztusban újjá legyünk. És kérünk, ezt végezd el. És add, hogy akik meg már ezt átéltük, növekedjünk a hitünkben, legyünk készek engedelmeskedni neked, bizonyságot tenni rólad, elmondani mindenkinek azt, amit megismertünk belőled, ami kijelentetett az igédből, mert a te beszéded, Uram, életnek beszéde. Kérünk most így lelked által, ragad meg szívünket, gondolatainkat, szólíts minket, és add, hogy mi azt mondjuk, hogy hallja, Uram, a te szolgád. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Ézsaiás próféta könyve 6. fejezetéből, az első verstől a 10. versig bezárólag. Tehát Ézsaiás próféta könyve 6. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzziá király, láttam az urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Kettővel az arcát fette be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsőségével teljes az egész föld. Az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Akkor azt mondtam, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Megérintette vele a számat, és azt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, vétked el van véve, és bűnöd meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nekünk. Én azt mondtam, íme, itt vagyok én, küldj el engem. Ő így szólt, menj, és mondd meg a népnek, halván halljatok és ne értsetek, és látván lássatok, de ne ismerjetek, kövérítsd meg a nép szívét, dugd be a fülét, és kösd be a szemét, ne lásson szemével, ne halljon fülével, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Mondhatnánk azt, hogy meghalt a király, éljen a király. Ez jön át Ézsaiás 6. fejezetéből, hiszen azzal kezdődik, hogy a próféta elmondja, hogy abban az esztendőben valami rendkívüli élményben volt része, amikor meghalt a király, meghalt Uzziá, és ugye amikor meghalt a király, átélték, hogy nincs vezető, és talán ott volt bennük, hogy mi lesz most. Mi következik ezután? Nincs vezetőnk, meghalt a királyunk. Jobb lesz, vagy rosszabb lesz? Mire számítsunk? És kicsit az jön le, hogy talán a nép úgy volt, hogy el voltak keseredve, hogy nehéz idők elé nézünk, és mi lesz velünk. De mert jellemző volt akkor is, meg ma is az emberre, hogy mindig az emberre nézünk. Mindig egy másik embertől várjuk a jobbat, a segítséget, a megoldást. És olyan csodálatos ezt olvasni, amikor Ézsaiás, aki maga is pap volt, ott van a templomban, és egyszer csak átéli, hogy Isten mennyei világa kitárul előtte, és ott látja a templomban az élő Istent. Ugye az Urat láttam magasra emelt trónon, sőt, azért mondhatjuk azt, hogy meghalt a király, éljen a király, mert ahogy látja az Urat, ezt mondja később, hogy hiszen a királyt, a seregek Urát látták szemeim. És ez a vigasztalás, ez az erőforrás. Nézd föl! Meghalt a király, de mégis van király, mert Izraelnek az élő Isten a királya. Lehet, hogy egy emberi uralkodó befejezte a földi pályáját, de attól függetlenül nincs Isten gyermeke, Isten népe magára hagyva. Van királyunk, hiszen az új szövetség már azt mondja, hogy Jézus a királyok királya. És milyen csodálatos az, amikor valaki abban a názáreti Jézusban, abban az ágyban meglátja a mennyei királyt, az örökkévaló királyt. És de jó, ha így látjuk. Gondoljunk a bölcsekre. Megérkeznek messze keletről, mert kijelentést kaptak, összerakták a csillagok állásából, hogy betelt az idő, és Izraelben egy hatalmas király született. És amikor elmennek, és betoppannak Jeruzsálembe, azt kérdezik, hol van a zsidók ma született királya? És amikor egy kisgyermekre találnak, majd Betlehembe, nem csalódnak, mert látják benne a királyt. Mert Jézus attól függetlenül király, hogy akkor és ott egy gyermek képében volt jelen. És Jézus király akkor is, ha egy ácsmestert látunk, egy rabbit látunk, majd meghalni látjuk őt a kereszten. Ő mindvégig Isten, ő mindvégig a mi királyunk. És ez ad nekünk, ez adhat reménységet, ez adhat békességet, amikor ebben a mai világban látjuk az össze-vissza kuszaságot, a fenyegetettséget, a bizonytalanságot, hogy van királyunk. Ugye ma egy olyan kort élünk, amikor sokszor az emberek csodálkoznak, hogy milyen vezetőkkel vagyunk körülvéve. És de jó, ha nem azokra figyelünk, hanem látom a királyt, a seregek urát. Ha látom a bevonuló názáreti Jézust, a te királyod jön, hallottuk vasárnap, átéltem. Átéltem már, hogy az a Jézus az én Uram és Királyom. Hogy nem egy rég letűnt kornak az emléke ő, hanem egy élő valóság, aki tényleg Úr, Király, akinek akarata van, aki a mi életünkben is parancsolni akar. Terve van az életemmel, feladatot akar rám bízni. De ezt látjuk itt, hogy mennyire átéli majd Ézsaiás, Hogy az Istennel való találkozás azt jelenti, hogy Isten feladatot akar rám bízni. Meg akar engem valamivel bízni. Az akarja, hogy valamit csináljak. Az ő nevében, az ő neve által. Tehát Ézsaiás, a pap megrendül, mert látja az Istent. Igen, ott még akkor nem tisztán, hiszen nem emberi formát lát. Isten az Ószövetségben nem látta senki, Istent az Új Szövetség emberei látták, amikor fölismerték, hogy belesűrítette magát egy Jézus nevű ember személyébe. Hogy abban a Jézusban Isten van jelen. És mikor látták meg? Amikor tapasztalták a hatalmát. Vagy amikor átélték, hogy úgy tanít, hogy nincs hozzá hasonló. Nem úgy, mint a farizeusok. Vagy egy-egy gyógyítás után, akkor azt mondják, hogy meglátogatta Isten az ő népét. Ugye fantasztikus, hogy emberek látják Jézust, és azt kell, hogy mondják, hogy benne Isten látogatta meg a népét. Vagyis Isten eljött ide. Rálépett erre a bolygóra. És karácsony felé haladva, amikor már meg se tudjuk mondani, hányszor hallottuk a karácsonyi történeteket, vettünk részt Isten tiszteleten, de eljutottunk-e valóságosan oda, hogy tényleg arról van szó, hogy az élő szent Isten eljött ide. Kapcsolatba akar velem és velünk kerülni. És ez a kapcsolat kialakult-e már, létrejött-e már, és ott van-e a szívemben az öröm és a hála, hogy Jézusban megláthatom az élő Istent. És fantasztikus lehetőséget adott az Isten. És ez a lehetőség 2000 éve tart, de ki tudja meddig. Ki tudja, mennyi időnk van még arra, hogy leboruljunk előtte. Hogy a hitünk az valóban élő és cselekvő hit legyen, és ne csak vallás, ne csak egy formalitás, ne csak annyi, hogy jön az ünnep, és akkor szétpakolok, befejeződik az ünnep, összeszedem a dolgokat, elfelejtek mindent, élem a régi életemet. Ugye, hogy vasárnap hallottuk, úgy megrendített, bennem van, hogy ugye, hogy eljátszották a Jézus Krisztus szupersztárt, Jézus utolsó eseményeit, a keresztre feszítést, beöltözünk, amikor vége, levetkőzünk, beülünk a buszba, ott már drogos vagyok, ott már parázna vagyok, ott már élem azt, amit előtte. Hát nem sokszor így vagyunk. Énekelünk az ünnepben, hallgatjuk az igét, csak az életünk nem igazodik ahhoz, amit énekelünk, meg amit hallunk. Elmúlik az ünnep, elrakunk minden díszletet, talán még a Bibliát is, és minden megy tovább, mint az előtt. Pedig karácsony pont azért van, hogy onnan másképp menjen tovább. Ne úgy, mint addig. Tehát ott van Ézsaiás, és belerendül az Isten jelenlétébe. Átéli, hogy tényleg az Isten van itt. Ugye láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Tehát Isten fölötte van mindennek. Minden az ő kezében van, az ő uralma alatt, és ez is olyan megnyugtató. Ez is úgy átmelengeti a szívet, hogy bármit látunk magunk körül, ha odaengedem az Istent az életemhez, akkor nem kell félnem. Ugye meghalt a király, bizonytalanság van, nem tudni milyen lesz, hiszen ez a király is. Hát olyan volt, mint általában sajnos legtöbben vagyunk, még a hívőknél is, mert ez is egy hívő király volt. Lehet ezt látni egy darabig, ugye, tehát amikor elkezdte az uralkodását, amikor Istenre volt szüksége, akkor nagyon kiáltott Istenhez, kedves dolgokat cselekedett Isten előtt, kereste az Urat, és Isten megáldotta az életét, győzelmeket aratott, amikor aztán megerősödött, a híre messzire elterjedt, elmondták, hogy ezt a királyt Isten csodálatosan megáldotta, megsegítette, és azt olvassuk, hogy amikor így megerősödött, felfúvalkodott. Hogy egy idő után eljut oda az ember, sokszor még akik magukat hívőknek mondják is, hogy eljut oda arra a szintre, hogy kimondja, vagy kimondatlanul azt éli meg, hogy már nincs szükségem Istenre. Már boldogulok nélküle. Vagy megengedhetek magamnak olyan dolgokat, amit más nem. Mert ez az Uzziá király eljutott oda, hogy ha Isten engem így megáldott, és megerősödött a hatalmam, nagy győzelmeket aratok, én bemehetek a templomba. Én bemutathatom az illatáldozatot, amit csak a papoknak volt szabad. Áron leszármazottainak. Szóval sok bement, hogy tömjén ezzen Istennek, és akkor a főpap mondta neki, hogy hát ezt nem lehet megtenni, ez nem a te dolgod, hanem Áron pap fiaié. Ez nem a te dolgod. És milyen könnyen eljuthat az ember, hogy átlép egy határt, hogy behatol arra a területre, ami szent. Ahova nem mehet akárki, ahol már nem az én területem. Vagy elmegy a bűn irányába, mert én mindent megtehetek. De hát mi a bűn? Engedetlenség az Istennek. Itt is azt csinálja a király, vagy gondoljunk vissza Saulra, hol bukta el a királyságot, a dinasztiát, amikor engedetlenné vált Istennek. És ott is áldozatról volt szó. Átlépett egy határt. Ő úgy gondolta, mert Isten elhívottja, felkentje, bármit megtehet. Szembe mehet Isten akaratával. Nem szokott ott lenni az, hogy hát én hívő vagyok. Én megtehetem. Nem kísértés ez. Én belemehetek dolgokba, kapcsolatokba. Én játszhatok egy kicsit a bűnnel, mert én hívő vagyok. És nem. És Uzziá ezt élte át. És ez abban mutatkozott meg, hogy leprássá lett. Abban a pillanatban leprássá lett, és onnantól befejeződött az uralkodása. Tehát ott vannak, mi lesz, hogy lesz, milyen király lesz, és Ézsaiás kegyelemből látja, hogy nem kell elcsüggedni. És ne az emberi vezetőkre néz, hanem arra, hogy van király. Ugye hányszor olvassuk a Bírák könyvébe, hogy mindenki azt tette, amit jónak látott, mert nem volt király Izraelben. Dehogy nem! Mert Isten az ő népének a királya. Amikor nem volt fizikai vezető, emberi vezető, csúcsvezető, Isten volt a király. Hát azért akartak földi királyt, mert megunták, hogy ők Isten hatalma alá tartozzanak. Úgy gondolták, akkor szabadok, ha leválunk Istenről, majd ha mi döntjük el, hogy mi a jó nekünk. Na és ebbe bukik bele az ember. De amikor maga akarja meghatározni, mi a szabadság, abba belebukik. Ott általában vér folyik, ott életek pusztulnak és mennek tönkre. Tehát látja az Urat, látja Isten mennyei háztartásának a csodálatos lényeit, ugye a szeráfokat, mennyei lények, de ők is teremtmények. Isten teremtményei, csak Isten mennyei háztartásához tartoznak, nem a mi földi világunkhoz. És azt látjuk, hogy ezek is, tehát a mennyei lények, akik ott vannak Isten színe előtt is, hogy milyen alázattal viseltetnek Isten iránt. Arcukat befedik, lábukat befedik, tehát kifejezik azt a különbséget, ami köztük és Isten között van, és kifejezik azt, hogy nem is méltók arra, hogy ott legyenek Isten előtt. Pedig ők nem ennek a világnak a lényei. És mit kiáltoznak? Szent, szent, szent a seregek ura. Szent, szent, szent. Ez egy meghódolás. Elismerik, hogy Isten szent, tiszta, igaz, semmi tisztátalanság, bűn nincs körülötte se benne, sőt, ez a szentség jelenti a legfőbb jót is. Nincs Istenhez fogható. És ők ezt elismerik, ezt hirdetik. Ezt mondják Ézsaiásnak, és mit hirdet az életem? Isten dicsőségét? Isten szentségét? Itt is azt látjuk, hogy a szentséghez nem férhet bűn. A szentség azt jelenti, hogy megtisztult, tiszta. Ugye Ézsaiás első fejezete mondja, hogy Isten azt a kegyelmet adja a bűnös embernek, hogy megtisztulhat. Ha a bűneitek skarlátvörösek, fehérebbek lehettek a hónál. És ezért jött Jézus, hogy ezt elvégezze az ő áldozatával. És aki hittel jön hozzá, annak így megtisztulhat. Jézus áldozata vér által az élete. Nem csodálatos, hogy nincs olyan mélység, olyan szenny, amit a Jézus vére ne tudna letisztítani. De ehhez szükség, hogy ezt én lássam. És dicsőségével teljes az egész föld. És ez is lényeges dolog. Mert ugye abban a korban minden népnek volt istene, ma is van. Akkor is, ha ezt nem hangoztatják. Minden embernek megvan a maga istene. A bálványa. És ugye a pogányoknak az istenei korlátolt hatalommal bírtak, csak az ő országukon belül. És milyen nagy ereje van annak, amit mondanak a szeráfok, hogy teljes az egész föld az ő dicsőségével. Istennek nem Izraelre korlátozódik a hatalma, nem egy országra, az egész föld az övé, hisz ő teremtette. Az ő dicsősége kihat, jelen van, kezében tartja ezt a világot, és különösen ma, és jó ezt hallani, hiszen mi is úgy vagyunk, hogy nem tudjuk, mik fognak történni. Ugye olyan események mennek végbe, amikből emberileg bármi következhet. És milyen jó tudni azt, hogy Isten dicsőségével van tele a föld. A gonosz erőlködhet, de jelen van az Isten. Megrendülnek az a ajtó küszöbei, a ház megtelik füsttel, tehát nagyon erőteljes az Isten jelenléte. Na most tegyük azt hozzá, hogy ezt nem mindenki éli át. Csak Ézsaiás. Bizonyára voltak ott mások is, de csak Ézsaiás. Miért? Mert valószínű erőt teljesen vágyakozott Isten után. Ő szerette volna megismerni az Istent. És ez is kérdés, hogy mi motivál minket, mi visz bele az ünnepbe is, az, hogy a naptári idő elhozta az ünnepet, és mit tehetünk, karácsony van. És van, aki örül neki, van, aki kiborult tőle. Vagy ott van a szívemben, hát egy ünnep, amikor le lehet állni, el lehet csendesedni, és átélhetem. Immanuel. Velünk, velem az Isten. és hogy ez személyes lehet, hogy megtapasztalhatom. De ahhoz kell ez, ami ott volt Ézsaiásban, ez a vágy, hogy ő akart Isten közelébe kerülni. Ha csak a külső dolgok a fontosak, a fenyőfa, az ajándékok, a buli, vagy egy kicsit pihenjünk, akkor a lényegről fogunk lemaradni. A lényegről. A lényeg pedig, hogy Isten eljött ebbe a világba, hogy találkozni akar velem. Persze azt is látjuk, hogy úgy mondjam, nem veszélytelen Istennel találkozni. Nem veszélytelen az ő közelségét, jelenlétét átélni. Mert amikor Istennel találkozom, beletekintek a lényébe, akkor meglátom magam, annak, aki vagyok. Ez történik Ézsaiással. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Az Isten jelenlétében döbben rá, hogy egy elveszett, nyomorult, bűnös ember, sőt, egész népe papolt, és mégis, amikor Isten jelenlétében látja magát, más a kép. Egy másféle fotó készül róla, mint amit korábban készítettek. Addig minden rendben volt, ő volt a pap, hát akkor ő biztos hívő, akkor ő, az ő élete rendben van Isten előtt, hát ez még plusz dolog, hogy te pap vagy, és megrendül. És de jó lenne a karácsonyba, minden lelkész, igehirdető, én, gyülekezeti tag, presbiter, gondnok, átélnénk ezt a megrendülést. Hogy végre már nem arra figyelünk, ki mit mond rólam, vagy kinek tartom én magam, hanem fölmerném vállalni azt, akinek Isten lát. Hogy mernénk abba az ige tükörbe belenézni, és elfogadni, amit mutat. És ne engedjük, hogy a szívünkben előjöjjön a gonosz mostohának az indulata, hogy földhöz vágom a tükröt. Nekem nem kell se a Biblia, sem az igehirdetés, a templom, ha ilyet mutat. Mert ott van bennünk is. Ha már egyszer elmegyek Isten tiszteletre, akkor én azt várom, hogy megnyugtassanak, hogy szépet mondjanak. Valakivel beszélgettem, és elmondta, hogy olyan igével készül karácsonyra, ami nem elsősorban a szeretetről szól, hanem az aznapi lukácsi ige, a gadarai meggyógyítása. És amikor valakinek ezt elmondta, akkor azt mondták neki, hogy de karácsonykor meg kell nyugtatni az embereket, nem lehet ilyen igét hozni. Ugye, és hogyha nem azt hallom, amit szeretnék, akkor megsértődöm. Vagy azt mondom, hogy hát ezt az igét nem véletlen olvassák föl. És tényleg így fogunk mi karácsonyra készülni, hogy amíg ige szól, azt úgy fogom hallgatni, hogy ezt Isten nekem üzené direkt. Nem véletlen hangzik az el. Nem azért, mert ez karácsonyhoz tartozik, hanem azért, mert nekem szól. Nekem akar az Isten valamit mondani, és ha meglátom, akkor komolyan veszem, és változtatok, ha nem tudok, kérem, hogy könyörüljön rajtam, és végezz el a változtatást. Tehát mondhatjuk egyszerűen így, hogy az Isten jelenlétében bűnbánatra jut Ézsaiás. Mi történik Péterrel a csodálatos halfogás után? Ugye először nem akart Jézusra hallgatni, de amikor mégis az ő szavára kiveti a hálót, akkor rengeteg halat fog szakadozik, és akkor nagy nehezen partot érnek, oda borul Jézus elé, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Jézus lényébe tekintve látja magát bűnösnek. Jézussal szemben állva jut bűnbánatra. És ha így átélem a vele való találkozást, akkor én is meglátom magam, annak, aki vagyok, igazán vagyok, és tudok bűnbánatot tartani, és mit látunk, hogy itt nem fejeződik be? Mert Isten ad megoldást. Nem azért mutatja meg a valóságot, hogy aztán elvessen, fejemre olvassa, adja a megoldást. Mert Ézsaiás átéli, hogy egy szeráf hozzárepül, kezében parázs van, és megérinti vele a száját. Ugye megérintette ez az ajkodat, a vétked el van véve, bűnöd meg van bocsátva. De miért? Mert volt bűnbánat. Bocsánat csak ott hangozhat el, ahol van bűnbánat. Elvenni csak azt a vétket lehet, amit látok, ami van, amit megvallok. Azért van elvéve a bűne és megbocsátva, mert ezt Ézsaiás látta, megvallotta, és Isten pedig megkönyörült rajta. Nem tudni, milyen érzés volt, mit jelentett ez a parázs, ami megérintette Ézsaiásnak az ajkát, hogy valóban megsütötte, vagy csak valamit átélt, egy forróságot, és megtisztult. De számunkra már ez a bűntől megtisztító tűz, ez az Úr Jézus vére. Az ő vére tisztít meg. És jó, már nem fogóval jön és parással, hanem az ő vérével, de szabad arra gondolni, hogy ilyen sokba került a bűnbocsánat, és ezt okozza Istennek a bűn, hogy a saját fia vérzik bele. Másrészt a tűz, ez a Szentléleknek a szimbóluma, és azt is jelent, hogy akkor tudunk tisztán maradni, és újra megtisztulni, ha ott van a Szentlélek az életünkben, mert ő szentel meg. Ez a tűz azt is jelenti, hogy nem elég, hogy meg vagy bocsátva, hanem meg kell szentelődni. Egy új, szent, Istennek tetsző életben elindulni és növekedni. És Ézsaiás ezt éli, és akkor elhangzik az Úr szava. Hány egy csodálatos hallja az Úr szavát. Isten azt mondja, kit küldjek el, kimegy el nekünk, kimegy el a mi követségünkbe, ahogy már hallottuk, hogy átél Ézsaiás, hogy Istennek terve van ő vele. Valamivel meg akarja bízni. Mondhatnánk azt, hogy Ézsaiás átéli, hogy Isten az ő országának a nagykövetévé akarja kinevezni. Ki megy el? Kit küldje? Ki lesz az én követem ebben az elveszett bűnös világban? Ki lesz az, aki elmegy és viszi az evangéliumot? Ki megy, aki majd hirdeti az Úr kedves esztendejét? Tudjuk, hogy elsősorban Jézus. Mert ha itt vagyok, elmegyek, és eljött. De ezt kapta Ézsaiás is a maga korában, a maga népe felé, és erre hív el az Úr minket is. Feladatot bíz ránk. A hit az nem azt jelenti, hogy elhittem valamit, hanem azt jelenti, hogy Istennek igénye van az életemre. Benyújtja az igényét. Fel akarlak használni, el akarlak küldeni, követnek. És Ézsaiás azt mondja, itt vagyok én, küldj el engem. Ez egy fantasztikus hozzáállás. De tulajdonképpen Mondhatnám azt, hogy ez magától értetődő, mert aki igazán átéli az Isten munkáját az életében, annak ott van ez a szívében, hogy én szolgálni akarok az Úrnak. Én úgy akarom megköszönni, meghálálni, hogy neki akarok élni, és amit rám bíz feladatot, azt el akarom végezni. És ott van ez bennem is. Kit küldjek el? És nem nincs változás. Hát jó 700 évvel később eljött az első karácsonykor Jézus, és amikor végzi a szolgálatát, egyszer csak azt mondja, hogy a munka sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, és döbbenetes, hogy senki nem áll oda. Hát itt vagyok, Uram! Hát küldj engem! És ezért nagy dolog, amit kimond Ézsaiás, hogy beleteszi az életét az Isten tenyerébe. Pap volt, semmi gondja, de most itt vagyok, Uram, lezárom a régit, kezdj velem, amit akarsz, vállalom, leszek követed, elmondom a nehéz üzenetet, mert azt az ő élete is miről szól, de nem volt semmi gondja. Elvégezte a szolgálatát, tisztelték, becsülték az Úr papja. Onnantól, hogy igent mondott az Istennek, minden nehézzé vált. Majd olvassuk, mennyi probléma lesz, bántják, üldözik, nem hallgatnak rá. És mégis viszi az ígét. Hát adja az Úr, hogy valami ilyesmiket éljünk át karácsonykor. Ezt a személyes találkozást, ezt a megrendítő találkozást. Hogy halljuk, hogy Isten meg akarja bocsátani a bűneimet. Aztán, ha megvallottam és átélem ezt a fantasztikus valóságot, akkor halljam meg azt is, hogy nem mondjam azt, hogy köszönöm, itt megállunk, hanem halljam meg, kit küldjek el. És merjük azt mondani, itt vagyok, Uram. Küldj el engem. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a drága igét, de különösen jelenlétedet. Nem magától értetődő az, amit látott Ézsaiás, amit átélt, és az sem, amit mi átélhetünk. Nem magától értetődő, hogy nem vetted le a kezedet a hűtlen emberről. Nem vetted le a kezedet rólunk, akik inkább a kísértőre hallgattunk, azt mondta, tudós leszel, és a tudós leszel, Isten leszel. És mégsem fordultál el, amikor nyíltan föllázadtunk, és különösen ma, Uram, amikor ez a mai világ teljes mértékben el akar tőled távolodni, szakadni. Uram, köszönjük, hogy nem vetted le rólunk a kezedet, és karácsony jövetele is ezt jelzi. Látjuk, mennyi gonoszság van körülöttünk, de Uram, mennyi van bennem és bennünk. De azért jövünk, hogy átéljük, amit Ézsaiás, hogy megtisztuljunk. És tudjuk, hogy ez a tisztító hadművelet, ez Úr Jézus, a te életedbe került. És ezért is magasztalunk, hogy tudatosan jöttél, hogy véredet add, hogy megtisztulhassunk, hogy újat kezdhessünk, hogy követeid lehessünk ebben a világban. Örömhírmondó béke követek, mert annyira szükség van rájuk, Uram. Szükség van ezekre a követekre, akik téged képviselnek, akik beleviszik a tőled való újfajta életet, annak lehetőségét ebbe a világba, amely oly tanácstalan, Uram, annyira tanácstalanok az emberek, nem tudják, mit tegyenek, mindezt pedig te hívsz mindenkit, csak el kellene feléd indulni, és mégiscsak emberekben bizakodunk. Urunk, könyörülj rajtunk, és vondd a szíveket magadhoz, add, hogy csoda történjen, és minél több ember újjá legyen, és elismerje, hogy te vagy az Úr, te vagy a királyok királya, uraknak ura, és rád bízza az életét, s add, hogy én és mi legyünk az elsők, mi legyünk, akik teljesen oda tesszük kezedbe az életünket, mi legyünk, akik azt mondjuk, amit Ézsaiás, itt vagyok, én elmegyek, küldj engem, Uram. És köszönjük, hogy még így van esélyünk, hogy szolgáljunk, dicsőítsünk, és az embereknek, hogy megtérjenek és éljenek. Könyörgünk a betegekért, akár otthon, akár kórházban, vagy bármilyen intézményben legyenek, hadd tudjanak hozzád kiáltani, hadd ismerjék föl, hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy téged keressenek, mert te tudsz adni lelki gyógyulást, bűnbocsánatot, te tudsz adni erőt, hogy a nyomorúságok, a betegségek közepette, és ne magunkba forduljunk, ne elcsüggedjünk, hanem veled. Megerősödjünk úgy, mint Anna is a hosszú özvegységet imádság szolgálatával tudta tölteni, majd beszélt rólad másoknak, ott, hogy minél többeknek így megújuljon az élete, hogy rólad beszéljenek és beszéljünk, és kérünk, Urunk, így, a mi népünkért, egyházunkért, könyörgünk ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton, tehát december 24-én délután 3 órától tartunk istentiszteletet. Az ünnepi istentisztelet keretében kerül sor a gyermekeknek a karácsonyi szolgálatára. Karácsony első napján, tehát december 25-én vasárnap délelőtt 10:30-tól lesz a templomban az istentisztelet, a szombat is a templomban kerül sorra, és karácsony első napján az Úr Szent Asztalát is megterítjük, az Úr Jézussal való közösségre várunk minden testvérünket. Karácsony második napján, hétfőn délelőtt szintén 10:30-tól lesz az istentisztelet legátus szolgálatával. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett énekünknek az utolsó, azaz 9. versét, tehát a 254. dicséret 9. verse, igen közel az Úristen.